Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő gyülekezet, a 167. dicséretünk első 3 versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket, mely dicséretet helyünket elfoglalva énekeljük, tehát a 167. számú dicséretünk első 3 versét énekeljük most. Jöjj, mondjunk hálaszót! Testvérek, helyünkön maradva figyeljünk hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 60. kérdésére és feleletére. A 60. kérdés a 23. úrnapjában van, és az ember megigazulásával kapcsolatosan tanít bennünket. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által, oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis minden érdemem nélkül, ingyen kegyelméből nékem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus, de csak akkor, ha e jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Miért mondott tehát, hogy egyedül csak hitáltal igazulsz meg? Nem mintha hitem érdeméért volnék kedves Isten előtt, hanem azért, mert egyedül Krisztus elégtétele, igazsága és szentsége az én igazságom Isten előtt, és ezt semmi más módon nem fogadhatom el, sem sajátom már nem tehetem, hanem egyedül, csak hit által. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és fohászkodjunk eképpen. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, aki teremtője, fenntartója vagy mindeneknek, és aki bölcsen rendezed a mi életünket. Dicsőítünk téged, mert csodálatos vagy a mi szemünk előtt, és csodálatos minden, amit megteszel. Adjad, hogy ezzel a lelkülettel és ezzel a szívvel lehessünk itt együtt, a te színed előtt ebben az órában. Hadd adjunk neked hálát életünkért, hadd adjunk neked hálát az evangéliumért, az igéért, amelyel most is keresel és szólítasz bennünket. Hadd adjunk neked hálát azokért a csodáidért, amelyeket gyermekeinken, unokáinkon megtettél. Hadd adjunk neked hálát a hit csodálatos ajándékáért. Köszönjük te neked azt, hogy hit által igaznak látsz bennünket. Köszönjük te neked azt, hogyha megérthettük már, hogy egyedül és csak is a hit által lehetünk kedvesek a te színed előtt. Ezért is kérünk téged, munkálj mindazáltal, ami ma itt történik, élő hitet a mi szívünkbe. Erősíts bennünk a bizalmat, hogy ne kételkedjünk a te szeretetedben, a te jóságodban, hanem mindabban, ami történik, hadd lássuk meg azt a szerető mennyei édesatyát, aki az ő egyszülöttjét adta értünk, hogyha mi hiszünk ő benne, el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Segítsél meg bennünket ebben, mennyei édesatyánk. Amen. Helyünket foglaljuk most el, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 42. Zsoltárunk első versével valljuk meg hitünket. A 42. Zsoltárunk első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Testvérek, hallgassuk meg Isten ígéjét, ahogy a Biblia olvasó kalauzunk jelöli a mai napon az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetéből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetének 33. versétől kezdődően ezt találjuk megírva. Amikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. De felállt a nagy tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és egy kis időre kivezettette az embereket. Azután így szólt a nagy tanácshoz. Izraelita férfiak, jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel. Mert nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki. csatlakozott is hozzá, mint egy 400 ember, de végeztek vele. Akik pedig bíztak benne, azok mind elszélettek és megsemmisültek. Azután az összeírás idején felkelt a galileai Júdás is. Sok népet állította maga pártjára, de elpusztult ő is, és akik bíztak benne, azok is mind szétszóródtak. A mostani esetre is azt mondom, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltok. Azok hallgattak rá, előhívták az apostolokat, megverettették őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és azzal elbocsátották őket. Ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. És nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként. Kedves testvérek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első néhány fejezete a kereszténység első napjaiba vezet el bennünket. Ez a történet is ezekben a napokban játszódott, amelyről most olvashattunk. Szeretem olvasgatni az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, mert arról szól, hogyan teljesedett ki a hit az emberek szívében, arról szól, hogy milyen hatalmas az az Isten, az a Jézus Krisztus, akinek követője vagyok, és akinek reményeim, hitem szerint követői vagyunk sokan ebben a gyülekezetben. Ha olvassuk ezt a könyvet, és ha most elolvassuk ezt a néhány sort, akkor abba tekinthetünk bele, hogy hogyan is nézett ki a keresztjének élete. Mindig újra és újra időszerű, hogy a keresztjének az életüket felülvizsgálják. Elgondolkozzanak azon, hogy hogyan is néz ki a mi életünk ebben a világban. Vajon mutat-e hasonlóságot a mi életünk azoknak az életéhez, akik Jézus Krisztus első követői, tanítványai voltak? Vagy teljesen elszakadtunk tőle? Elszakadtunk Jézus Krisztustól? Elszakadtunk mindattól, amit ő annak idején hagyott és adott az övéinek? Nos, a mai napon a konfirmáció különösképpen is arra indít bennünket, hogy egy kicsit vizsgálódjunk ezen a területen. Hogyan néz ki a mi életünk? Hogyan nézett ki az első keresztjének élete? Mindenek előtt azt kell tudnunk az ő életükről, hogy azzal kezdődött az ő kereszténységük, hogy Jézus megszólította őket, és elhívta őket arra, hogy legyenek az ő tanítványai. Jézus volt a kezdeményező, ő volt az, aki megszólította Pétert, Andrást, Mátét, a többieket sorban, és azt olvassuk, hogy hívta őket. És aztán Jézus volt az, aki a 12 főből álló legszűkebb tanítványi kört is kiválasztotta, ahogy ott olvassuk az evangéliumban arra, hogy azok mindig vele legyenek. De ez csak az első keresztjének mozgalmának, életének a kezdete volt. Mert nem ért véget az ő életük azzal, hogy Jézus elhívta őket. Az egyiket a halászháló mellől, a másikat a vámszedőasztal mellől. Nem ért véget ezzel a dolog. Jézus arra hívta ezeket az embereket, hogy vele legyenek. Azért kellett Jézussal lenni, hogy hallják Jézus tanítását. Jézus már akkor tudta, hogy miért keres magának tanítványokat. És tanította ezeket az embereket. A szívükre helyezett olyan kijelentéseket, amelyeket ezek az emberek soha nem hallottak, de mi több, soha nem is hallhattak volna mástól, csak Jézustól. Mennyei dolgokat tanított meg nekik Jézus. Nem csak halászni tudott Jézus, mert azt is tudott, bebizonyította többször, hogy jobban ért a halászathoz, mint azok, akiknek ez volt a hivatásuk és foglalkozásuk, hanem sokkal inkább szerette volna azt adni a tanítványoknak, amihez máshonnan nem juthatnak hozzá. És ezért kijelentést adott a számukra. Az Isten titkairól tanította őket, és aztán ezt a tanítását Jézus azzal bélyegezte meg, hogy odaadta az életét az ő tanítványaiért. Hogy odaadta az életét érettük, és mindazokért, akik majd az ő nyomdokaikon tanítványokká lesznek. Azt gondolhatnánk, hogy akkor már itt véget is ért a folyamat, és akkor innentől kezdve beszélhetünk arról, hogy ezek az emberek keresztjének lettek. Hát Jézus elhívta őket, tanította őket, az életét is odaadta, bizonyítva ezzel az ő szeretetét, odaszánását a tanítványai felé, de még mindig nincs vége a történetnek. Mert a feltámadás után jön Pünkösd, és Pünköstkor Jézus megragadja a tanítványok szívét. Átformálta addigi gondolkozásukat ezeknek az embereknek. A Gecsemáné kertben ezek az emberek elfutottak, amikor Jézus ügye és Jézus személye veszni látszott. Most meg azt olvassuk róluk ebben a szakaszban, hogy miután kitöltetett rájuk a Szentlélek, és Jézusról szólva bíróság elé vonják őket a tanításért, a Jézus tanításáért, így olvassuk, hogy miután megverik őket, örömmel távoznak el onnan. Nem akarják magukat kihúzni a számadás elől. Sőt, amikor megbüntetik őket, akkor nem átkozódnak, nem szitkozódnak, hanem azt olvassuk, hogy örömmel indulnak az útjukra. Azok az emberek, akik addig bátortalanok voltak, most egyszerre csak a Szentlélek által bátrakká lettek, és vállalják urukat. Miután a legfelsőbb hatóság elbocsátja őket, mondván, többé nem szólhattok Jézus Krisztusról, azt olvassuk, hogy nem hagytak fel a naponkénti tanítással. Magyarán szólva eszük ágában sem volt megfélemvelve visszavonulni, hanem újra és újra előálltak házanként és a templomban, és bizonyságot tettek mindarról, amire Jézus Krisztus megtanította őket. Azt gondolhatnánk, hogy itt már a vége. Akkor ezek már innentől kezdve keresztjének, célba értek. Akkor innentől kezdve tökéletes az életük. De testvérek, sok minden várt még a tanítványokra. Sok olyan dolog, amelyről a Szentírás már nem ír nekünk, csak az ókori iratok számolnak be róla. Sokkal keményebb szenvedések, sokkal keményebb kihívások. De Isten, Jézus Krisztus, a Szentlélek újra és újra megtartotta őket. Ez az állomás is, amiről most itt olvasok, csak egy állomása az Úrral való kapcsolatuknak. Gamálielnek, ennek a bölcs embernek a tanácsára nem végzik ki őket, hanem elengedik az első keresztjének prominens alakjait, azzal a gondolattal, hogyha emberektől van ez az egész ügy, amit ők itt hirdetnek, akkor ez úgyis el fog sikkadni. Azt mondja Gamáliel, két nevet is megemlít, voltak már itt ilyenek, és a mozgalmuk, a követőik mind-mind eltűntek, elvesztek. Kedves testvérek, a tanács másik fele úgy hangzik, ha Istentől van ez a dolog, akkor fölösleges ellene bármit is tennünk. Sőt, ne is tegyünk ellene semmit, azt mondja Gamáliel, nehogy az Isten ellenségeinek bizonyuljunk. 2009-et írunk, nem emberektől van az a mozgalom, ami ott akkor elindult. 2000 évvel később, ezek után, az események után, keresztjének vagyunk együtt, Jézus Krisztus követői, akik ma is hirdetjük és hallgatjuk Jézus Krisztust. Nem tudom, kell ennél nagyobb bizonyíték arra nézve, hogy a kereszténység nem emberek által fönntartott mozgalom, hanem a kereszténység Isten ügye ebben a világban, amelyről ő maga tesz bizonyságot, és amelyről ő maga gondoskodik. Ma konfirmáció van itt a mi gyülekezetünkben. Azt gondolom, nem sértek meg senkit azzal, ha néhány szót szólok arról, hogy mi a konfirmáció. Mert túl azon, hogy mindannyiunknak van egy kis emléke arról, hogy amikor én konfirmáltam, akkor ez meg ez történt, igazából a konfirmáció lényegét nem biztos, hogy értjük. Konfirmáció egy latin szó, amely azt jelenti eredetében, hogy megerősít, megszilárdít. Másodszorban olyasmit jelent, erősen állít, bizonyít. Amikor fiataljaink konfirmálnak, és az ő bizonyság tételüket fogjuk hallani, akkor olyan fiatalokat hallunk, akiket szüleik annak idejében a Jézusi útra indítottak el a keresztség által. Szeretném ismételni azt, amit a legtöbb keresztelőkor elmondok, amikor őket megkeresztelték a szülők, akkor látszólag ugyan ők cselekedtek, de a mi hitünk és meggyőződésünk szerint Jézus az, aki a keresztségben cselekszik. Ahogyan annak idején elhívta a tanítványokat, úgy hív bennünket is magához a Szent Keresztségben. Abban, ami elhangzik most, némelyek szájából majd itt, ismeretekről fogunk hallomást szerezni. Ismeretekről. Arról, amit Jézus Krisztusról, a Szentírásról, a kereszténységről megismertek. De szeretném elsősorban számukra is mondani, akik ma ismeretről adnak itt számot, hogy ez még nem a végállomás. Hiszen a hit, Jézus Krisztus követése nem pusztán ismeret, elengedhetetlen része az ismeret, de a Heidelbergi KT 21. kérdése és felelete szerint az igaz hit egyszer s mint szívbéli bizalom is. És e két dolog nem jár együtt. E két dolog nem jár együtt. Ismeret és szívbéli bizalom. Mások közülük személyes hitükről fognak vallani. Őket arra emlékeztetem, hogy a hit nem csak bizalom, hanem ismeret is. És a kettő egymás ellen nem játszható ki. Egy szóval, ami ma itt történik, veletek és egy gyülekezettel, az semmiképpen sem beteljesülés, és semmiképpen sem végállomás, hanem konfirmáció, megszilárdulás, megerősödés, az, amire mindig szükség van. Amikor a tanítványokat megverték, elbocsátották, akkor nem olvasunk arról, hogy hazatérve otthonaikba hanyat dőltek volna, mondván, már tanultunk is, már bizonyságot is tettünk, már kaptunk is a hátunkra, a nyakunkra verést Jézusért, tehát beteljesült minden, vége, teljesítettük a követelményt. Hanem azt olvassuk, hogy nem hagytak fel a tanítással, a tanulással, Krisztus hirdetésével és megismertetésével. Mi sem szeretnénk felhagyni, sem a tanultással, sem a tanulással, sem pedig a Krisztusban való igaz bizalomra való bátorítással. Mert ma is hisszük, hogy ő nála van az élet. Ma is hisszük, hogy ő maga az élet számunkra. És ezért nem tehetjük meg azt, hogy ne hirdessük azt, ami a mi életünk. De Krisztus nem csak az életünk, hanem életünk rendje is. Több egyszerűen szavaknál, ő a mi életünk rendjének gazdája. Parancsolatai ma is fontosak számunkra. Mert azt mondja a Szentírás, hogy a mi Isten szeretetünk és Isten félelmünk abban válik foghatóvá az emberek előtt, hogy mi az Isten parancsolatait megtartjuk. Isten parancsolatairól azt tanítja nekünk János, hogy ezek a parancsolatok nem nehezek. És amikor ezt olvassuk, akkor egy kicsit azt gondoljuk, micsoda ember lehetett ez a János. Hát neki nem volt nehéz az Isten parancsolata. De meg kell értenünk azt, testvérek, hogy János nem azok közé tartozott, akik a parancsolatok megcselekvése által akarták a maguk üdvösségét elnyerni. Mert mindazok, akik a parancsolatok betöltése által akarnak üdvösséghez jutni, nem pedig kegyelemből várják életük igazságát, a parancsolatokkal mindig bajlódnak. Azoknak a parancsolat mindig nehéz lesz, és mindig lehetetlen lesz. Akkor miért mondja János, hogy a parancsolatok könnyűk? Azért, testvérek, mert hogyha abból az indulatból fakad, ami Istennek való engedelmességünk, hogy szeretjük az Urat, akkor az ő parancsolatai számunkra valóban nem nehezek. Ha már nem megmutatni akarjuk az Istennek, hogy kik vagyunk, hanem elfogadtuk azt, hogy az üdvösség kegyelemből a miénk, és hálából törekszünk-e parancsolatok megtartására, akkor a parancsolatok valóban könnyűek. Nyögve nyelés, nem akarásnak, nyögés a vége, mondja a közmondás. Ha valaki nem akarja az Istent, akkor csak nyög a parancsolatok alatt. Ha valaki szereti az Urat, akkor örömmel teljesíti azt, amit az ő Ura elvár. Mert mik is az Úr parancsolatai? Azt mondja, hogy szeressük őt. Másfelől pedig azt mondja, szeressük fele barátainkat. És ez a két parancsolat, testvérek, mindig egyszerre érvényesül az övéi életében. Így érvényesült ez az első keresztjének életében is, és így kell, hogy érvényesüljön a mi életünkben is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a törvény summája Jézus Krisztus szerint. Aki szereti az Urat, ott van, ahol az Úr van. Az Úr azt mondja, én minden napon veletek vagyok a világ végezetéig. Kiknek mondja ezt, hogy veletek vagyok a világ végezetéig? Úgy általában mindenkinek? Nem. Az őinek mondja, a tanítványoknak, akik szeretik őt. Aki ma szereti az Urat, testvérek, az a gyülekezetben van. És erre szeretném fölhívni a konfirmáltakat, szüleiket, hozzátartozóikat, egy gyülekezet egészét, hogy aki szereti az Urat, az ott van, ahol az Úr van. Az Úr pedig a gyülekezetben van. Itt adja az ő áldásait, itt adja az ő vezetését, itt ad nekünk testvéreket, itt ad nekünk fiatalokat, gyermekeket, öregeket, mert így tetszett neki. Szeresd az Urat, a te Istenedet, légy ott, ahol ő van. Ő minden napon velünk van a világ végezetéig. A keresztény ember számára ezért fontos a gyülekezet, ezért fontos a templom, és ezért fontos mindkettőnek gazdája és tulajdonosa Jézus Krisztus. A hívő ember nem kényszerből jár templomba, mint ahogy a parancsolatokat sem kényszerből cselekszi, hanem a hívő ember örömmel megy az Atyához. Örömmel megy abba a közösségbe, amelyben a mennyei Atyát szeretik és dicsőítik. Így hívlak benneteket is, arra, hogy legyetek vendégei az Istennek, mint ahogy mindannyian azok vagyunk. De azt mondja a parancsolat summája, szeresd fele barátodat, úgy, mint önmagadat. Szeretni sokféleképpen lehet. A keresztjén emberek felebaráti szeretete minden időkben abban nyilvánul meg elsőrenden, hogy hirdetik azt a titkot, amelyet a Szentlélek velük megértetett. Ez a mi szeretetünk a világ felé. Hogy a vesztélybe rohanó világnak hirdetjük nem csak a bűnöit, hanem hirdetjük a megmenekülés útját is. Mi így szeretjük a világot. Minden időben így szerették a keresztények a világot. Azt olvassuk, hogy hirdették Krisztust. Nem azt hirdették, hogy gyertek közénk, nem azt mondták, hogy ne gyertek közénk, hanem a keresztények hirdették Krisztust. Nem is egymásnak hirdették, hanem azoknak, akik még soha nem hallottak róla. Miért? Mert szerették fele barátaikat. Mi is szeretjük fele barátainkat, szeretjük Magyarországot, szeretjük Budapestet, szeretjük a harmadik kerületet, és ezért hirdetjük a Krisztus evangéliumát a vesztélybe rohanó világnak. Abban a szegletében, ahol mi vagyunk, így tudjuk megmutatni minden időkben azt a szeretetet, amellyel szeretjük fele barátainkat. De mindezeken túl a fele baráti szeretet még ennél is több és mélyebb dolog. Minden időkben meg kellett találni a keresztényeknek azokat a lehetőségeket, amelyekben a fele baráti szeretetük még inkább foghatóvá és nyilvánvalóvá lett. A keresztények minden időkben megmutatták abban is szeretetüket, elkötelezettségüket a világ felé, hogy részt vettek a világ életében, a környezetük életében. A kereszténység nem kivonulás, nem elvonulás, nem lelépés. A kereszténység ott létet jelent, ahol a világ van, ahol az emberek vannak. Azt mondta Jézus, nem kiveszlek benneteket ebből a világból, hanem elküldelek ebbe a világba. Miért küld el? Hogy olyanná legyünk, mint a világ? Nem. Azért küld el, hogy megmutassuk hitünk alapján, hogyan és mi módon lehet bölcsen élni ebben a világban. Ma a keresztényeknek kell abban elöljárni, hogy megmutassák ebben a világban azt, hogy hogyan és mi módon lehet bölcsen élni. Hogyan és mi módon lehet értelmesen élni. Ezt szeretnénk megmutatni ezen a helyen is. Nem csak a gyülekezetben, hanem az egész életünkkel. Ha valaki ma azt kérdezi tőlem, hogyan mutathatja meg egy keresztény ember azt, hogy szereti ezt a világot, hogy ott van ebben a világban, akkor hadd mondjam el, hogy ma, ezen a napon aktualitása van annak, hogy elmegyünk szavazni. Azért, mert szeretjük ezt a világot, mert itt vagyunk ebben a világban. A keresztény ember nem kényszerből megy el szavazni. Nem azért megy el szavazni, és nem azért vesz részt a környezete életében, mert ezt az állami törvények előírják, hanem azért, mert szeretjük Istent. És tenni akarunk azért újból és újból, hogy az Isten ügye még nagyobb teret, nyilvánosságot kapjon, és tenni akarunk azért is, hogy az Isten előtt kedves rend, ha nem is teljesen, de valamilyen módon mégis megvalósuljon közöttünk. Testvérek, nem kampányolok. Arra hívlak benneteket, mint keresztény testvéreket, hogyha szeretitek az embertársaitokat, ha szeretitek magatokat, akkor menjünk el, és vegyünk ma részt abban, amiben részünk lehet. Ne vonuljatok vissza. Aki visszavonul, azt bizonyítja, hogy nem szereti azokat, akik közé született. Nem szereti a népét, nem szereti a hazáját, mert nem akar részt venni annak sorsában, nem akar felelősséget vállalni annak sorsában. Jézus nem erre tanított bennünket, nem erre tanít téged és engem sem. Hogyan néz ki az életünk? Ezt a kérdést jártuk és járjuk körbe. Isten által és Isten jelenlétében szeretnénk ma megszilárdulni megerősíteni és bizonyságot tenni. Ezt szeretnék tenni a konfirmandusok és ő előttük, ezt kell tenni ennek a gyülekezetnek is. Megerősíteni, megszilárdítani és bizonyítani mindezen konfirmandusok számára azt, hogy egy olyan közösségbe integrálódnak, amely közösség szereti az Urát és szereti fele barátait. Adja meg Isten, hogy úgy ők, mint ez a gyülekezet, megérezhessük, megláthassuk, hogy jó az Úr. Hogy ne úgy érezzük, elérkeztünk a tökéletességre, a végállomásra, és kiszállhatunk a vonatból, hanem lássuk meg azt, hogy életünknek fontos állomásán, Isten mellett való elköteleződésünkben egy újabb lépést tettünk, ami mennyei atyánk országa felé. Legyen nékünk az Úr segítségül. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjére. A 425. számú dicséretünk első és második versét énekeljük. A 425. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved. Kedves testvérek, szeretnék néhány szóban jelentést tenni a gyülekezetnek arról, hogy gyülekezetünkben a konfirmáció a 14-15 éves korosztály számára két tanév fölkészülést követően történhet meg. Ez a fölkészülés megtörtént ennek a csoportnak az esetében is, az elmúlt két esztendőben, amikor is a Bibliáról, Isten igéjéről, annak tartalmáról, üzeneteiről és az egyházról vettünk és vehettünk alapismereteket. Erről az alapismeretről egy nyilvános vizsga keretében adnak számot konfirmandusaink itt a gyülekezet színe előtt, és a nyilvános vizsgatételüket követi az ő fogadalomtételük. Szeretném bemutatni konfirmandusainkat, azokat, akiket gyermekkorukban megkereszteltek, és a mai napon a szülők ígéretüknek megfelelően gyermekeiket segítve itt vannak, és a gyermekek az Istenben való ismeretükről számadásra készek. Bemutatom tehát őket, Juhász Kristóf Ádám testvérünket, Konrád Máté Dániel testvérünket, Lőrinci Ede testvérünket, Simon Zita Erika testvérünket, és Turcsány Torda Pál testvérünket. Szeretnék bizonyságot tenni arról is a gyülekezetben, hogy minden esztendőben fontosnak és szükségesnek tartjuk felnőtt testvéreink konfirmációját is, hiszen az ő életükben ismeret és hit kapcsolódik a legtöbbször együvé. Akik ma hitvallást tesznek közöttünk felnőtt konfirmációs tanfolyam után, azok Márton Zsuzsanna és Szabó Csilla testvéreink. Nos, a következő néhány percben hallgassuk figyelemmel a konfirmandusok válaszait. Ha valaki úgy érzi, hogy valamit nem úgy tud, ahogy ők, az gondolkozzon el, főleg akkor, ha még az én javításaimra is azt mondja, hogy ő ezt nem így tudja. Akkor meg azt kérem, jöjjön el hozzám, és beszélgessünk róla. Ugyanis csak alapismeretekről fogunk most itt bizonyságot tenni, és ha már ebben sincs egyetértés közöttünk, akkor vajon hogyan nézhet ki a további párbeszéd és a közös gondolkozás? Na, hát akkor, aki tudja a választ, az jelentkezik a megbeszélésünk szerint, és a mikrofonba elmondja azt, amit ő válasznak gondol. Szeretném a gyülekezet tudtára adni, hogy a kérdéseket kiosztottam a gyerekeknek, hogy mit fogok kérdezni, de azt nem, hogy ki fog válaszolni. Tehát nincs lezsírozva előre, hogy ki teszi fel a kezét, hanem igyekeztem mindannyiukat meggyőzni arról, hogy keresztjén embernek ennyit tudnia kell. Nem csak egy konfirmációs vizsgán, hanem mindig élete folyamán. Na, kérdezem először is, hogy mit gondoltok arról, mi is az ember életének legfőbb célja? Az első kérdés mindig jól megy, Zita.
Életem legfőbb célja Isten örökké való magasztalása és a benne való gyönyörködés.
Így van. Honnan tudjuk meg azt, hogy mi van Isten magasztalására? Ede.
Isten igéből, a Bibliából.
Így van. Miért fontos a Bibliát tanulmányozni? Torda.
Ebből nyerek segítséget ahhoz, hogy helyesen gondolkozzak Istenről, és ebből tudom meg azt, hogy mit vár el tőlem.
Így van. Mi a Biblia? Mi a Biblia? Menjünk arra az oldalra. Máté. Dániel pontosabban.
Isten kijelentése önmagáról és rólunk emberekről. Ezért a Biblia minden szava igaz.
Így van. Hány részből áll a Biblia szerkezetileg? Mit mondhatunk, mit kell tudnunk a Bibliáról?
Két fő része van. Az Ószövetség, mely 39 könyvet tartalmaz, és az Újszövetség, mely 27 könyvet tartalmaz. Tehát a teljes Szentírás 66 könyvet tartalmaz.
Így van. Mit tudhatunk meg a Bibliából Istenről? Mit mond, mit tanít nekünk a Biblia Istenről? Ede.
Az, hogy lényében egy, de személyében három, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Így van. A Biblia nem teszi könnyűvé a mi sorsunkat, amikor Istenről beszámol nekünk, mert Istent fölfognunk, megértenünk, nem lesz egyszerűbb, ha a Bibliát olvasgatjuk, mégis hitáltal értjük azt, amit a Biblia szívünkre helyez. Létezik-e a Biblia szerint Isten kívül más Isten? Zita?
Nem, csak a Szent Háromság örök Isten.
Így van, így van. A Biblia mit tanít nekünk az ember teremtéséről? Egy fontos dolog, hogy a Szentírás ezzel kezdődik. Mi az, amit megtudunk az ember teremtéséről? Kristóf?
Hiszük, hogy Isten saját hasonlatosságára teremtette az embert. Isten az ember férfinek és nőnek teremtette, intelligensnek, igaznak, jónak, aki boldog kapcsolatban volt Istennel, ezért örök élete volt.
Így van. Ha Isten ilyen jónak, igaznak, bölcsnek teremtette az első embert, és az ember ma mégsem olyan, akkor mivel magyarázzuk ezt? Megmaradt-e az első ember pár, Ádám és Éva olyannak, mint amilyennek Isten teremtette őket? Ide Tordának adjuk a mikrofon.
Nem, mert bűnbe estek, ettek a jónak, jó és rossz tudásának fájáról, evel az Istentől független élet mellett döntöttek.
Így van, így van. Ők is modern gondolkozású emberek voltak, akik a független életben hittek. Hát erre mindannyian ráfáztunk. Sajnos azt kell, hogy mondjam. Mindannyian így járnak ma is, akik a független életet akarják, az Istentől független életet megélni. Na, akkor mondjunk csak arról néhány szót, hogy tulajdonképpen mi is a bűn a Biblia szerint. Daninak adjuk oda a telefont, mikrofont.
Isten akaratának szándékos vagy nem szándékos megszegése gondolatban vagy cselekedetben.
Így van. Isten akaratának a megszegése mindent, hogy milyen módon, szándékosan vagy szándéktalanul. Ádám és Éva bűnesete milyen hatással lett az ő utódaikra, az emberiségre? Ede, mondjad.
Mivel Ádám a szövetségkötésben mindannyiunk képviselője volt, az ő megromlott szívét és lelkét minden utóda örökölte. Ennek a következménye az, hogy mindegyikünknek egyszer meg kell halnia, és utána jön az örök kárhozat.
Tehát ezek szerint a testi halál után nem semmisül meg az ember? Zita, próbáld meg megfogalmazni, hogy mit tudunk mi erről a Biblia alapján.
Hát a lelke Isten színe elé kerül, és sorsan megpecsételődik.
Így van.
A teste pedig pihen a test feltámadásáig.
Így van. Tehát a testnek az megsemmisülése, az elporladása nem egyenlő az ember megsemmisülésével. Az ember lelke Isten elé kerül ítélet tételre. Ha Isten úgy ítél, akkor elkárhozik valaki. Ha Isten úgy ítél, akkor pedig örök életet nyer valaki. Nos, Isten milyen segítséget nyújt nekünk ahhoz? Egyáltalán nyújt segítséget Isten ahhoz, hogy az örök kárhozatot, a bűnnek a következményét elkerüljük, Torda?
Igen, Isten elküldött valakit, akivel feltétlen kell találkoznunk még itt a földi életünk során.
Ki ez a valaki, akit elküldött Isten azért, hogy megmentsen bennünket általa? Daninak adjuk oda.
Jézus Krisztus, Isten örökkévaló fia.
Így van. Mivel bizonyította számunkra Jézus Krisztus az ő Isten voltát? Mert ha csak olyan ember volt, mint mi, akkor hiába reménykedünk benne. Kristóf.
Csodáival, melyek közül legnagyobb a feltámadása volt.
Így van, így van. Hogyan lett végül is Jézus Krisztus a mi megváltónká? Torda.
Magára vette a bűneinket, és elszenvedte helyettünk a büntetést.
Így van. És az örök kárhozatot is, nevezzük csak nevén mindazt, amit Jézus Krisztus érettünk elszenvedett és elhordozott. Hol van most, ami megfeszített Jézusunk? Porlad valahol a földben, vagy hol van most, Ede?
A harmadik napon feltámadt, és a 40. napon felment a mennyben, azóta királyként uralkodik.
Így van. És aztán mi fog történni a folytatásban? Ott uralkodik, mi meg itt lent a földön?
A világ mindenségnek a végénél eljön és ítél élők és holtak fölött.
Így van. Eljön és ítéletet tart, ahogyan erről már szóltunk. Na most, ha Jézus Krisztus a menekülés útja a kárhozatból, ő a megváltó, akkor megkérdezem, mit tudtok arról, hogy hogyan lehet az enyém Jézus halála által megszerzett bűnbocsánat és örök élet? Hogyan, hova menjek én ezért? Mit tegyek én azért, hogy a bűnbocsánat és az örök élet enyém legyen? Dani, próbáld meg ezt elmondani nekünk.
Isten ingyen kegyelemből felkínálta nekünk. Ezt el lehet fogadni vagy elutasítani. Elfogadni azt jelenti, hogy elhinni és megköszönni.
Így van. Így van. Elfogadni Jézus Krisztustól a bűnbocsánatot, az azt jelenti, hogy hiszünk. Hiszünk ő benne, abban, amit ő számunkra kijelent és amit hoz. Hogy nevezi a Biblia az ember hitre jutását?
Amikor... Megszentelődésnek nevezi.
Nem, az is ott van, de van egy fontos fogalom, ami fontos, na mondja.
Megtérés.
Megtérés, így van, megtérésnek. Ezt nevezzük megtérésnek, amikor valaki megérti Jézus Krisztus cselekedetét, és hittel elfogadja, hogy mindaz, amit Jézus Krisztus tett, az én érettem történt. Ha az ember olyan bűnös és lelkibeteg, hogy nem tud hinni az Istenben, Jézus Krisztusban, akkor hogyan lehet mégis a miénk az örök élet? Hogyan lesz ez a miénk? Ha még hinni sem tudunk, Ede.
Úgy, hogy a Szentlélek munkája által a bűnös ember észreveszi a bűneit, majd később a bűneit megbánja, és bűnbocsánatért könyörög az Isten előtt.
Már tudnék, az ember nem a Szentlélek, hanem az ember. Így van, és arra indít bennünket a Szentlélek, hogy az Isten kegyelmét elfogadjuk. Na, hogyan végzi ezt a munkáját a Szentlélek, hogy tudnélik hitet ébreszt a mi szívünkbe? Hogyan teszi ezt a Szentlélek, Torda?
Mindig Isten igéje által, ezért fontos a Bibliát olvasni és az ige hirdetést hallgatni.
Így van. Tehát nem úgy van, hogy megyek hazafelé az Osamból, és egyszerre csak megtérek, meg hitre jutok, meg aludtam egy nagyot, és megtértem. Hallani sokféle történetet. Kimentem a temetőbe, megvilágosodtam. A temetőbe szomorkodni szoktunk, nem megvilágosodni általában. Az ige által gyulladt meg a hit a mi lelkünkbe, testvérek. Aki az igét nem veszi, nem akarja, a Bibliát nem olvassa, a gyülekezetet nem keresi, annak a megtérésében én nagyon kételkedem. Aki az Istenről ismereteket nem vett és nem szerez. Mert a Szentlélek előtt úgy kedves, hogy Isten igéje által munkáljon bennünk élő hitet. Mi történik azzal az emberrel, aki Isten kegyelmét hittel elfogadja? Már erről hallottunk ma a Heidelbergi K.T. olvasásakor is. Zita mondja el
nekünk. Teste földbe porlad, a test feltámadásáig, és lelke Istenhez kerül.
Ha meghal, igen, de amikor megtér valaki, akkor először mi történik azzal az emberrel? Isten milyennek nyilvánít bennünket Jézus Krisztusért?
Jézus érdeméért igaznak nyilvánít.
Így van. És miévé fogad bennünket Isten? Isten fiainak neveztetünk, azt mondja a Szentírás, Jézus Krisztusért. Ez egy nagyon fontos tudat az önazonosságunk szempontjából. Akkor a megtért ember bűntelen, ha Isten igaznak nyilvánít bennünket, akkor mi bűntelenek vagyunk? Kristóf.
Sajnos nem, a megtért ember is követel bűnöket, de megbánja azokat, és addig nem érzi jól magát, amíg azt el nem rendezi.
És mit csinál a bűnnel? Hagyja, hogy a bűn elgázolja?
Nem, menekül a bűn elől.
Hogy?
Menekül a bűn elől.
Menekül, hangosan mondjad, menekül a bűn elől, harcol a hívő ember a bűnnel. Ez egy nagyon fontos. Mi nem fekszünk ki a bűn strádájára, hogy ott hagyonra gázoljon bennünket a bűn, hanem harcolunk a bűn ellen. A hívő ember élete harc a bűn ellen. Aktív élet a hívő élet, nem pedig egy passzív élet. Na, hogyan is harcolunk a bűn ellen? Úgy, hogy lelki életünk van, ami atyánkkal. Hogyan néz ki a hívő ember lelki élete? Ede.
A hívő ember lelki élete, a hívő ember rendszeresen saját szavával imádkozik, Istennel mindent megbeszél, a hívő ember szereti a Bibliát, és szereti a lelki családját, amelynek vezetője Jézus Krisztus.
Így van. Mindez hozzá tartozik a mi lelki életünkhöz. Na, akkor foglaljuk össze azt, hogy hogyan is éljen itt a Földön a megtért keresztjén ember. Hogyan kell élnie? Dani.
A megtért embernek mindenben Isten tetszését és jó akarását kell keresnie.
Így van. Honnan tudjuk meg azt, hogy mi az Isten tetszése és mi az ő akarata, Zita?
A Bibliából, és erkölcsi törvényeit pedig a 10 parancsolatból.
Így van, a Bibliából, és az erkölcsi törvényekből, 10 parancsolatból. Számunkra nagyon fontos az, hogy miről szól a 10 parancsolat. Na, nézzünk meg ezek közül néhányat. Az első parancsolatban mit követel tőlünk Isten? Ede.
Az első parancsolatban azt követeli, hogy ne legyenek nekünk előtte idegen isteneink, tehát ne higgyünk más istenben, ne csináljunk horoszkópot, ne legyünk babonásak, és kerüljünk szentimádás minden fajtáját és az okkultista halott idézést.
Így van, és mire buzdít, mit parancsol még azon túl, hogy kerüljük ezeket a dolgokat?
Hát, hogy benne higgyünk, és
így van, arra biztat bennünket Isten, hogy őt szeressük, én vagyok a te Istened, engem szeressél. Mit kíván Isten a második parancsolatban, Torda?
Hogy ne csináljunk faragott istenképet, és ne imádjuk, és ne tiszteljük azokat. És Isten semmiképpen ne ábrázoljuk.
Igen, hanem hogy kell akkor Isten tisztelnünk? Úgy, ahogy igéjében
írja.
Megparancsolja nekünk, úgy kell tisztelni. Nem úgy, ahogy mi kitaláljuk, hogy én az Istent így akarom tisztelni, aztán legyen ez jó az Istennek, hanem úgy kell Isten tisztelnünk, ahogy ő igéjében megparancsolja nekünk. Nagyon fontos dolog ez. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban? Zita.
Hogy nevét hiába fel ne vegyük.
Így van, hogy ne vegyük föl az Isten nevét. Hogyan lehet fölvenni az Isten nevét hiába valóan?
Hát káromkodással.
Igen, szitkozódással, vagy?
Tréfálkozva.
Tréfával. Aztán még van egy módja az Isten nevének hiába való felvételére, amit sokan megtesznek hazug módon. Hamis tanúzása, vagy hamis esküvel. Hamis esküvel. Visszás dolog, amikor egy ateista ember, aki egyébként az Istenben nem hisz, azt mondja, Isten engem úgy segéljen. Mert hiába veszi fel az Isten nevét, egyszerűen nem hisz benne, megsérti ezzel az Istent. Ne is mondja az, hogy Isten engem úgy segéljen, az az ember, aki nem hisz az Istenben, és ennek nem adja bizonyságát. Ez nem egy formai dolog számunkra. Na nézzük, mi a negyedik parancsolat. Hogyan is szól ez a negyedik parancsolat, és mit tudunk meg a negyedik parancsolatról? Hát segítek, hogy ez a mai nappal is kapcsolatos, ez a negyedik parancsolat. Na tudja-e valaki, rakjuk össze? Nem kell megijedni. Ez az, gyerünk, Danikám.
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál, és végez minden dolgalad, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatján
semmi dolgot
ne tégy se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se ökröd, se jövevényed,
se,
aki a te kapujon belül van.
Így van. Na most ebben a parancsolatban két felszólítás is van számunkra. Mi ez a két felszólítás? Torda.
Hogy 6 napon át munkálkodj, és a 7. szenteld meg.
Igen, az az egyik, hogy 6 napon át munkálkodjunk. Ez a parancsolat arra szólít föl bennünket, hogy a 6 napot arra használjuk, hogy munkálkodunk. És mi a második felszólítás?
Hogy a 7. napot Istennek szenteljük.
Hogy a 7. napot szenteljük oda Istennek. Ez a 4. parancsolat tulajdonképpen egyszerre 2 parancsolat számunkra, és mind a kettőt a keresztény hívő ember komolyan veszi. Nézzük csak az 5. parancsolatot, mire tanít bennünket az 5. parancsolat, Ede.
Az, hogy tiszteljük a szüleinket, nagyszüleinket, fejevalóinkat, mert ők az Istenes eszközei az életünkben.
Így van. De nehéz elfogadni sokszor az Isten eszköztárát, akiket fölhasznál a mi életünkbe. De Isten mindig úgy nyúl hozzánk, ahogyan hozzánk kell nyúlni. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy vassal formálják a vasat. A vasat nem lehet hurkapálcával formálni, testvérek. Amilyen kemények vagyunk, az Isten olyan kemény eszközöket használ az életünkbe ahhoz, hogy mi formálódjunk. Ezek olykor a szüleink, máskor a feletteseink, elöljáróink. Na nézzük akkor a 6. parancsolatot. Mi is a 6. parancsolat, hogyan szól?
Ne ölj.
Így van, és mit jelent ez a parancsolat?
Nem csak az öngyilkosság vagy a gyilkosságot tiltja meg, hanem az egészségre káros folyamatokat, például dohányzás, alkoholizmus, drogok használata, valamint más ember gúnyolása is ehhez tartozik. Uh-huh.
Hát egyet még kihagytál, ami mindenképpen itt megemlítendő. Na, segítsünk neki ottan, Kristóf.
Az abortusz, vagyis az anyaméhben elinduló élet kioltását
így
is.
Van, így van. Ez a parancsolat erre is vonatkozik. Ne ölj! A hetedik parancsolatban mire tanít bennünket Isten, Torda?
Arra, hogy ne paráznák, hogy ezzel a parancsolattal védi Isten az igaz házasságot.
Így van, és nem csak azokat védi, akik már házasságban vannak.
A házasságra készülőket is.
A házasságra készülő fiatalok lelki-testi tisztaságát is védeni akarja ezzel a parancsolattal Isten. Mi a nyolcadik parancsolat értelme? Ne lopj! Hogyan értelmezzük ezt a parancsolatot? Küzdjünk még vele, többiek is, mert Ede nagyon bevágta ezeket a parancsolatokat, de mindegyiket nem mondhatja. Na, Tordan, próbáld meg akkor ezt.
Ne csak a tulajdonában lévő dolgokat, hanem az erkölcsi dolgait se lopjuk el másoknak.
Így van. Így van, hogy becsüljük meg másoknak a tulajdonát, és ne fenjük rá a fogunkat, kezünket, számítógépünket, egyéb dolgainkat, mindarra, ami a másé. Ez a parancsolat mire is vonatkozik még, amikor, Dani, nem csak embertársainktól tudunk mi eltulajdonítani dolgokat,
hanem az Istentől ellopott pénzre és időre is vonatkozik.
Így van. Amit az Istennek nem adunk oda, időben, pénzben, anyagiakban, esetleg testiekben, gondolkozásban, csendességben, az tulajdonképpen az Istentől ellopott dolgok téma körébe tartozik, és Isten azt mondja, ne tedd ezt. Na már most akkor megyünk a 9. parancsolatra. Zita.
Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonságot.
Így van. És ebben kifejezetten mit tilt nekünk Isten?
A hazugság minden formáját.
Így van, a hazugság minden formáját, mert az az ördögnek a munkája, a hazugság. És hát elérkezünk a 10. parancsolathoz, amely szabályoz valamit a mi életünkbe. Ede?
Ne kívánd a te fele barátodnak a házát, ne kívánd a te fele barátodnak nőjét, feleségét, szolgálóját, szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, se barmát, se semmit, ami a te fele barátodé. Ez azt jelenti, hogy Isten tiltja az irítség bármilyen formáját, mert ez vezet a bűnhöz.
Így van, így van. Na hát most akkor hallhattunk arról, hogy a keresztény ember Isten akaratát keresi, a keresztény ember Isten akaratát a parancsolatokban találja meg, és azokban tölti be, és arról is hallhattunk az ige hirdetésben is, hogy a keresztény ember az egyházban, a gyülekezetben talál lelki otthonra. Mi is az egyház? Elevenítsük csak föl, és foglaljuk össze, hogy mi is az egyház. Dani.
Az egyház különálló gyülekezetekből áll, minden gyülekezetnek önkormányzata van, ezek a presbitériumok.
Na, ez is sorra kerülhet még ez a kérdés is, de akkor kezdjük az alapoknál, hogy az egyház az a Biblia szerint milyen embereknek a közössége? Azoké, akik már
hívők.
Megtértek, így van, a megtért emberek közössége, akiket a mi Urunk a földi életünk során magához hívott, és erre a hívásra megtéréssel feleltek. Na, akkor beszéljünk csak arról röviden, hogy mi történik a református gyülekezetekben, hiszen itt is Isten népe van együtt, Ede.
A református gyülekezetben a legfontosabb dolog az, hogy vasárnaponként igehirdetést tartanak, ezen kívül még az esküvőn a házasokat összeadják, konfirmálnak, halottakat vigasztalnak.
Azokat már nem vigasztaljuk,
ja, hanem halottak rokonát vigasztalják.
Gyászolókat vigasztalunk, Isten igéjét hirdetjük, és tulajdonképpen, mikor együtt vagyunk itt a templomban, akkor mi történik? Istent
imádjuk.
Imádjuk és dicsőítjük. Istent imádjuk és dicsőítjük. Azt mondtad, hogy imádkozunk. Mi az imádság a keresztény ember életében? Mi az imádság? Zita, próbáld meg elmondani.
Az Istennel való beszélgetés.
Így van. És ha még tovább megyünk, hogy tudjuk ezt még ecsetelni, hogy az Istennel...
Ajándékaidnak megköszönjük.
Hangosan bele, egy kicsit közelebb a mikrofonhoz.
Ajándékait megköszönjük. Akkor...
Így van, megköszönjük Isten ajándékait, megvalljuk előtte a...
A keresztény élet szívverése.
Így van. Torda, jól suktad meg a keresztény élet szívverése. Ilyen hasznos dolgokat megengedem, hogy oda sugjál az italnak. A keresztény élet szívverése, amelyre igaz az, amit mondtál, hogy az ember elmondja kéréseit Istennek, aztán kéri a bűneire a bocsánatot, hitért imádkozik. Ezek mind-mind nagyon fontosak. A keresztény gyülekezetben, ahogy erre már Edei utalást tett, sákramentumokkal is élünk. Mi az a két sákramentum, amellyel itt élünk? Kristóf fogja megmondani nekünk.
A Szent Keresztség és az Úrvacsora.
Így van, a Szent Keresztség és az Úrvacsora. Mi is történik a Szent Keresztségben? El tudod ezt nekünk mondani?
A megkeresztelt fiú vagy felnőtt fejére vizet öntenek.
Lányok is lehetnek azért. Tehát gyermek, mondjuk úgy, hogy a megkeresztelt gyermek vagy felnőtt fejére.
Fejére vizet öntenek. A víz a tisztálkodás eszköze. Ezáltal Jézus vérével megtisztítjuk lelkünket.
Igen, de ez nem egy automatizmus, hanem arra emlékeztet bennünket. A református egyház tanítása szerint a keresztség nem egy az egyben működik. Ez egy jelentős különbség a római katolikus egyháztól. Megkülönböztet bennünket tanításunkban, mert a római katolikus tanítás azt mondja, hogy akit megkereszteltek, az az eredendő bűntől szabad. Ezt a református egyház nem tanítja. Tehát szimbolikus jelentősége, jelentése van a keresztségnek és a keresztelőnek az életünkbe, amely mikor fog beteljesedni, mikor menekülünk mi meg a kárhozattól. Már beszéltünk róla, most ezt ne kérdésen gondolkozzatok, hanem azon, amit most kérdezek. Amikor?
Amikor elkezdünk hinni Istenben.
Így van, amikor elkezdünk hinni Istenben. Így van. Mit tudunk az úrvacsoráról? Ede, ha már nálad a mikrofon, mondja.
Az úrvacsora során a hívő ember, aki már le van konfirmálva, megtört kenyeret és bort vesz magához, a megtört kenyért Jézus megtört testét jelképezi, a borra kiömlött vérét.
Így van. És ez mit csinál velünk, a kenyér és a bor?
Ez adja nekünk a bűnbocsánatot lényegében.
Nem. Jó tudjátok a római katolikus tanítás, de ez most itt a református konfirmáció, hogy táplál bennünket az örök életre. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy aki a jegyeket magához veszi, az ezzel megvette magának az örök életet. Mert mit mond az apostol nekünk a szereztetésben? Az idősebbek tudják, hogy van olyan, hogy valaki az úrvacsorát kárhozatára veszi magához. Kárhozatára. Ennyire nem az üdvösségnek a megváltója az úrvacsora. Azt mondja, hogy kárhozatot eszik és iszik magának az az ember, aki Istennel a kapcsolatát nem rendezi, és úgy él az úrvacsorai jegyekkel. Na akkor... Azt kérdezem még tőletek itt a végezetén, hogy mi is a reformáció, mi volt ez, mikor kezdődött, mit tudunk róla? Ede?
A reformáció 1519. évében az Úrnak, október 31-én...
Hogy? Ezt ismételjük-e még egyszer?
1519.
Nem.
17.
Így van.
17-ben volt, és akkor Kálvin János... Luther Márton és Zwingli Ulrich megalapította a református egyházat, ahol az emberek kezébe adták a Bibliát, és anyanyelvükön folyt az ige hirdetés, hogy az egyszerűbb emberek is megértsék Isten igéjét.
Igen. Újra fölemelem a tiltakozásomat. Ezt biztos, hogy nem tanítottam nektek. Tudnélik, hogy Kálvin János, Luther Márton egyházat alapítottak. Ezt megint csak egy jóféle berögzöttség, sajnos úgy látszik, a két év is kevés ahhoz, hogy mindent megtanuljunk. Nem egy házat alapítottak, hanem...
A katolikus egyházat akarták megújítani.
Így van, ennyi, ne is folytasd, mert még belebonyolódunk, elrontjuk. Tehát ez a lényeg, ennél tökéletesebben nem tudunk még. Elkötelezett hívei voltak az egyháznak, a római katolikus egyháznak, akik megszerették volna reformálni a romlásban lévő katolikus egyházat, de az egyház nem fogadta el a reformációt, a pápa kiközösítette őket, és ezük ágában se volt. Ha Calvin ma föltámadna, vagy Luther, és azt látná, hogy róluk felekezeteket neveztek el, ők maguk csodálkozzának a legjobban. Semmiféle olyan céljuk nem volt, hogy kivonuljanak az egyházból, és ők újat alapítsanak. A szükség hozta ezt a felszínre. Utána, mivel azért szerették az Urat, és a gyülekezetek, akikben, ahol szolgáltak, velük együtt hasonlóképpen gondolkoztak, így alakultak meg a reformált gyülekezetek. Nem is hívták őket reformátusnak, csak reformált gyülekezeteknek. No, akkor még egy gyors kör teszünk utoljára az egyházi ünnepeink körében. Vegyük ezt sorra, mindenki mond egyet, mondjuk Torda kezdi itt a szélén az elsővel.
A vasárnap is egy ilyen ünnep.
Így van, a vasárnap az egyik legfontosabb ünnepe a keresztényeknek. Mire emlékezünk mi vasárnap?
Jézusra.
Jézusra, konkrétan melyik eseményre, ami Jézussal kapcsolatosan nekünk?
Jézus kereszthalálára.
Ha igen, az is fontos, de aztán azt követte egy nagyon fontos esemény. Mutatom.
Feltámadás.
Feltámadás. Így van, feltámadásra emlékezünk vasárnap, Jézus feltámadására. Na menjünk az egyházi ünnepkörön gyorsan végig, hogy mivel kezdődik az egyházi ünnepkör, Zita?
Az advent.
Így van.
Karácsony előtti 4 hét.
Így van, a karácsony előtti 4 hét, aztán mivel folytatódik az egyházi ünnepkör?
Karácsonnyal, amikor ugye Jézus Krisztus megszületett, a mennyből a földre jött.
Így van. Aztán utána mivel folytatódik az ünnepkör? Milyen vasárnappal?
Virágvasárnap, Jézus bevonul Jeruzsálembe.
Így van. Utána a nagy hétnek a következő eseménye volt?
A nagy péntek, amikor keresztre feszítették.
Jézus kereszthalálának az ünnepe. Aztán utána jött a következő ünnepkör, ami egyházi rendünkben. Dani, induljunk el visszafelé.
Húsvét, Jézus feltámadásának ünnepe.
Így van. Aztán utána a mennybe menetel előtt volt.
Áldozó csütörtök. Akkor ment mennybe az
Jó,
Jézus
van, látom,
Krisztus.
Nem lehet megvezetni Edét. Nem a mennybe menetel előtt volt, hanem áldozó csütörtök, a mennybe menetel ünnepe. Aztán utána, most ünnepeltük nem régen, pünkösd.
A Szentlélek kitöltetése.
Így van, és akkor fejezzük be azzal, ami sajátos ünnepünk.
A konfirmáció. Vagy, ja nem.
Az is, de az mindig ide-oda esik.
A reformáció.
A reformáció, amit mikor ünneplünk?
Október 31.
Igen, reméltem, hogy nem 32-t fogsz mondani. Tehát október 31-én. Kedves testvérek, röviden, dióhéjban azt gondolom, hogy a gyermekeink, ifjaink számot adtak közöttünk azokról az ismereteikről, amelyeket kisebb-nagyobb sikerrel sikerült nekik átadni, és remélem, hogy meggyőző az az ismeretanyag, amivel ők rendelkeznek ahhoz, hogy konfirmációi vizsgát követően fogadalmat tehessenek a gyülekezet körében. De mielőtt erre sorra kerülne, mielőtt ez soron jönne, 2 felnőtt konfirmandusunk is van, akik olyan felnőttek, akik még nagyon nem állnak életkorban távol azoktól, akik itt vizsgáztak az imént, de egy másféle oktatásban vettek részt az elmúlt 1,5 év során. Egyébként gyülekezetünk aktív tagjai is egyúttal, alkalmaink látogatói. Egyikük sem volt gyermekkorában megkeresztelve. Ennek ellenére Istennek kedves volt az, hogy ők találkozzanak az evangéliummal, és erről a találkozásról, a gyülekezettel, az Istennel való találkozásukról szeretnének nekünk röviden bizonyságot tenni. Zsuzsi, megkérünk téged, hogy mondd el először, adjuk oda a mikrofont, jó? Zsuzsinak.
Áldás békességet! Márton Zsuzsa vagyok, Budakeszin lakom, és gyógypedagógiát tanulok az ELTE-n, a Bácsi Gusztáv gyógypedagógiai főiskolai karon. Később értelmileg akadályozottakkal szeretnék majd foglalkozni, és ide járok Békásmegyerre a kisiklibe. Amikor jelentkeztem a konfirmáció előkészítő órákra, egy hatalmas vágy volt bennem arra, hogy Istenhez jöhessek, de mégis voltak bizonyos tévhiteim, amiket csak lassan engedtem el. Egyrészt úgy gondoltam, hogy ha konfirmálok, és ezzel gyülekezeti tag leszek, akkor mindent elérek, amit csak lehet. De ma már tudom, hogy ez ugyan egy nagyon fontos lépcsőfoka az Istennel való járásnak, de nem szabad itt megállom, nem értem célba. A másik nagy tévedésem az volt, hogy ez az alkalom itt ma csak rólam fog szólni. Pedig ennél sokkal fontosabb Isten dicsősége azé, aki elhívott. Hosszú út vezetett el a mai napig, Isten nagyon megküzdött velem az érdekemben. Gyermekkoromból felrémlenek az emlékeim, köztük néhány közös Isten tisztelet a nagymamámmal. Akkor még kicsi voltam ahhoz, hogy bármit is megértsek ezekből. 17 évesen jártam először ifire, egy akkori osztálytársam, mostani ifistársam révén. Ott nagyon sok dolgot megértettem és megtanultam az Úrról, és az akkori közösségemben nagyon sok szeretetet is kaptam. De valójában Isten hozzám szóló személyes üzenetét nem értettem meg. A saját vágyaim beteljesedését vártam, ugyanakkor görcsösen meg akartam felelni valami általam felépített elvárásnak. Jézus személyét sem tekintettem többnek, mint csodatévő rabbi, valaki különleges történelmi alak. A feszültség végül nőtt bennem, és végül ott hagytam azt a közösséget. Közel másfél évig nem imádkoztam, nem nyitottam ki a Bibliát. Amikor aztán mégis azt valami mérhetetlen, furcsa vágy hatására tettem, nagyon-nagyon felkavart voltam. Emlékszem, hogy az ige Esdrás könyvénél nyílt ki, a babiloni fogságból hazatértek név soránál. Akkor az ismereteim hiányossága miatt ebből nem értettem semmit, és tovább lapoztam a Zsoltárok könyvéhez. Ma már tudom, Isten a tudtomra akarta adni, hogy értetlenségem, hűtlenségem és bűneim ellenére szabadítómá akar válni. Mivel a régi ifis kapcsolataim nem mind szűntek meg, rögtön tudtam, hogy kikhez fordulhatok. Néhány hónapja jártam már ide a Békés-megyeri kis ifibe, amikor egy közös csendes hétvégén rádöbbentem, hogy Jézus Krisztus személyesen értem is meghalt. Mert már akkor szeretett engem, és minden és bűnöm méltatlanságom ellenére el akart hívni. És sokszor hálát adtam neki azért már, és most nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek ebben a gyülekezetben. Annak ellenére, hogy másfél órányira lakom innen, Budakeszin, annak ellenére mégis ezt a közösséget érzem a sajátoménak, mivel ebben az ifjúban tértem meg. És köszönöm.
Köszönjük szépen mi is a bizonyságtételedet, és a mai nap után még jobban a magunkénak fogunk téged is érezni, azt gondolom. Csilla, mondd el te is közöttünk a gondolataidat. A mikrofont egy kicsit közelebb a szádhoz, hogy mindenki jól hallhassa.
Áldás békesség. Szabó Csilla vagyok, és a VIG középiskolában tanulok, szakácsnak készülök, és itt lakom Békés-Megyeren, és én is ide járok a kis ifire.
Csak nyugodtan, mert nem értik akkor, nyugodtan nézed a lapodat.
Nem kell. Arról szeretnék beszélni itt a gyülekezet előtt, hogy Jézus hogyan munkálkodott, és hogyan munkálkodik az életemben, és ezáltal miképpen jutottam a keresztséghez és a konfirmációhoz. Kiskoromban először a Jehovatain keresztül hallottam Istenről. Már gyermekkoromban is érdekelt Isten tanítása, de itt még nem figyeltem rá komolyabban. Mikor sérülni kezdtem, és hanyagoltam Istent, később már nem mertem közeledni hozzá, mert azt hittem, hogy nem szeret. Ez a tévhitem egészen tavaly szeptemberig tartott, mikor is megismertem a kedvesemet, aki ide jár ifire, és a gyülekezetben is. Emlékszem, először az angol keresztény zenész Gál Szeljer koncertjével hívott el ide a templomba. A Jehovatani egyik tévtanításának köszönhetően, ami így hangzik, a kereszt mint jelkép nagyon rossz és megvetni való, eléggé feszülten éreztem magam. De végtelenül hálás vagyok Istennek azért, hogy a Szentlélek által a szerelmemet közvetítőnek használta, köztem és az Úr között. Ahogy megismertem a Biblia Istenét, rájöttem, hogy sok mindenben helytelenül tanítottak, és a tévhiteim is megszűntek. A kedvesemmel való közös csendességek nekem nagyon sokat jelentettek, és jelentenek a mai napig is. Mert ezáltal Isten hívására felelve közelebb tudtam kerülni Jézus Krisztushoz. Ahogy egyre jobban megértettem tanításait, egyre inkább szégyeltem magam a múltban elkövetett cselekedeteim miatt. Ahogy telt múlt az idő, elkezdtem ifire, majd vasárnapi Isten tiszteletekre járni. Isten indítatására elkezdtem az iránt érdeklődni, hogy hogyan lehet megkeresztelkedni és konfirmálni. Ezután Ámos tiszteletes úrral megbeszéltük, hogy járni fogok konfirmációs előkészítőre, ahová párom elkísért, és így hétről hétre még többet tudtam meg Istenről és a református egyház tanításáról. Ahogy tudásunk gyarapodott, és Istenbe vetett hitem egyre inkább mélyült, rájöttem, hogy a református tanítás visszhangoz el inkább a Biblia üzenetét. Mikor az Isten tiszteltek végén a szerelmem elment úrvacsorát venni, a gyülekezet tagjai tabjával együtt, szomorúság fogott el, mert én nem vehettem részt benne. Én azért szeretnék a református egyházhoz, és azon belül a Békás megye gyülekezethez tartozni, mert hétről hétre megkapom azt a lelki táplálékot, ami után egész életemben vágyakoztam. És így szeretnék hálát adni Istennek, hogy elvezetett engem a kedvesem által ebbe a gyülekezetbe, és hogy szabadítást nyertem bűneim alól Jézus Krisztus tökéletes áldozata által. Köszönöm.
Mi is köszönjük szépen a bizonyságtételeket, és kívánjuk, vágyjuk mindannyiótokkal kapcsolatba, a gyülekezetünk tagjai maradjatok a továbbiakban is, és Jézus Krisztus követésében még inkább elhatározzátok magatokat, és megerősödjetek a hit által. Most, mielőtt befogadnánk benneteket ide a gyülekezetbe, arra kérem a gyülekezetet, hogy egy ének elmondásával készüljünk erre az ünnepi eseményre. A 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Fennállva hallgassuk konfirmandusaink fogadalom tételét, akiktől három kérdést szeretnék kérdezni. Kérdezem először is. Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztjén anyaszentegyháznak várományos tagjaivá. Kijelentitek-e, hogy most ebben a szövetségben megkívántok maradni, és követni kívánjátok Krisztust, vallást téve róla, ha igen, felejétek, kijelentem. Valljátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket, elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették,
meghala és eltemettetik, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Megvalva hiteteket kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református egyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai igyekeztek lenni, ha ígéritek felejétek, ígérem. Isten segítsen meg benneteket, ígéretetek, fogadalmatok megtartásában. Csendesedjünk most el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért az útért, amelyen járattad és járatod konfirmandusainkat. Köszönjük az ő életüket, ifjúságukat, és legfőképpen azt, hogy eljöttél és megszólítottad őket életüknek ebben a korai szakaszában. Köszönjük te neked mindazt, amit rólad megtudhattak. Köszönjük te neked mindazt, amit a szívükben elvégeztél, és szeretnénk téged arra kérni, folytasd a te munkádat ő bennük. Emlékezzél meg róluk, légy az ő tanácsosukká, légy az ő vigasztalójukká, ha szomorkodnak, és te légy az, aki fegyelmezed is őket életükben. Hadd kérjünk téged arra, hogy szent lelked által munkálja szívükben az ismereteken túl igaz szívbéli bizalmat is, hogy ne kételkedjenek a te jóságodban, hanem egész életükben, ahogyan ígérték is, hadd törekedjenek arra, hogy a te törvényedet és parancsolatodat szívből jövően megtartsák. Kérünk, emlékezzél meg róluk, tedd áldottá az ő életüket ezen időpont után is, vezesd őket boldog utakon, hogy a te áldásaiddal gazdagodhassanak mindaddig, amíg együtt vagyunk ezen a földön. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk őket. Amen. Kedves testvéreim, most pedig én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, a Magyarországi Református Egyház önálló, az úrvacsorai közösségre jogosult tagjaivá fogadlak és nyilvánítalak benneteket egy gyülekezet nevében. Meghívlak titeket, hogy legyetek részesei lelkiismeretetek szerint, életetek minden idejében az Úr szent asztalának, és az Istennek hálaadásból szolgáló gyülekezet életének és közösségének. Arra kérlek most benneteket, hogy egyenként jöjjetek ide hozzám, és vegyétek a mi Urunknak, Istenünknek ígéjét, személyes áldását, melyet a gyülekezet helyét elfoglalva kövessen. Kristóf, hirdetem neked az Úr ígéjét, de hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt meg is teszitek, és meg is fogjátok tenni. Amen. Isten hozott közöttünk. Dániel, így szól hozzád Isten igéje János evangéliumának 14. fejezetéből, a 27. versből Jézus Krisztus mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Amen. Isten hozott közöttünk. Ede, eképpen szól Isten igéje hozzád, légy hű mind halálig, és néked adom az élet koronáját. Így legyen. Amen. Isten hozott közöttünk. Zita, Isten igéje így szól hozzád. Veled van Istened, az Úr. Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Amen. Isten hozott közöttünk. Torda, Isten igéjét hirdetem neked a zsidókhoz írt levélből. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. Isten hozott közöttünk. Zsuzsa, keresztellek én téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából hirdetem neked, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Amen. Isten. Csilla, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A 37. Zsoltárból szól hozzád Isten igéje, gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Amen. Isten. Kedves testvérek, gyertek fennállva, kérjünk áldást a közösség is, a mi testvéreinkre, a 134. Zsoltárunk mindhárom versének éneklésével. A 134. Zsoltárunkat énekeljük, Úrnak szolgái mindnyájan. Foglaljuk el helyünket mindannyian, és néhány köszöntő szó hadd hangozzék most el. Elsőrenden Somogyi Péter presbiter testvérünket kérjük, hogy a presbitérium nevében köszöntse a konfirmandusokat.
Kedves konfirmált testvérek, ifjú gyülekezeti tagok, a meghatottság és a meghatottság érzésével szólok most itt hozzátok gyülekezet nevében. Azért, hogy hallhattuk a ti hitbéli meggyőződéseteket, a felkészültségeteket, kitartottatok, lelkiismeretesen felkészültetek, És a gyülekezet nevében szeretnénk azt kérni, várjuk, hogy gyülekezet életében vegyetek részt. Ebből az alkalomból mai egyik igei hivatkozásunk ökumenikus vezérfonalból az új szövetségi igét szeretném felolvasni, Lukács 22:32-ből, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, ezt Jézus mondja Péternek, és valamennyien rá szorulunk erre a biztatásra. Az ige, amelyből mi az erőt merítjük, ahhoz, hogy hitünket gyakorolni tudjuk, örömet, áldást, erőforrást kapunk belőle. Az ige az a magányosan elég nehezen értető, sokszor gyengék vagyunk hozzá, hogy Isten akaratát kiértsük belőle, ezért szeretnék itt rámutatni arra, hogy a gyülekezet, az a közeg, az a segítő, szeretetet hordozó szervezet, jobb szót itt nem tudok mondani erre, lelki társ, amely segít nekünk az igét megtalálni, az egyéni, személyes útmutatásokat felismerni, elfogadni, és a Szentlélek által engedelmesen megcselekedni, ami a jó, ami a megigazolásunkhoz szükséges. A gyülekezet tehát közvetíti nektek az igét, és különféle alkalmakat kínál, különféle magatartási formákat, vagy megnyilvánulási formákat kínál. A gyülekezet segíti, hogy életetek kiteljesedjen imádságban, ige tanulmányozásában, szolgálatban, és nem utolsó sorban a szeretetben. Gyülekezetünket részben ismeritek, részben reméljük, hogy megismeritek. Reméljük, hogy sok jó van benne, minden esetre egy múlt századi igehirdetőnek, Spurgeonnek a beugratós adományát hadd mondjam el, aki ezt mondta, hogy ő vágyik arra, hogy megtalálja a tökéletes gyülekezetet. Egy baj van ezzel, azt mondta Spurgeon, hogy ha ő ezt megtalálnál, akkor ez a gyülekezet már nem lenne tökéletes. Úgyhogy, ha találtok is zavaró körülményeket, találtok olyan, ami nem tetszik, legyetek rajta, hogy a ti segítségetekkel a hibákat ki lehessen küszöbölni, hogy többet tudjunk tenni Isten dicsőségére és a magunk megigazolása érdekében. Szeretettel gratulálok!
Köszönjük szépen, és hogy ne legyen kérdés, hogy az ifjakat hova várjuk itt a gyülekezetbe, ezért a már meglévő ifjúsági csoportunk szeretne egy énekkel köszöntést mondani, jelezvén ezzel a befogadást. Gyertek akkor és énekeljetek. Hogyha ott nagyon egy kupacba álltok, ott is maradhattok, úgy, teljesen jó.
Thank you.
Köszönjük szépen! Hát ez az a csapat, amelyik minden körülmények között vár benneteket szeretettel minden pénteken este 6 órakor. Az ifjúságunk közössége kész arra, hogy befogadjon benneteket. Ennél jóval többen is szoktunk azért lenni ifjú órán, ha valakinek ez nem elég nagy társaság. Élőbe, élesbe sokkal többen is szoktunk lenni. Hát, hogy mennyire központi dolog a konfirmáció, azt a gyerekek is mutatják, mert még ők is készültek arra, hogy ti ma konfirmálni fogtok, és egy-egy igével szeretnének szolgálni most, nektek elsősorban, akik itt ültök, nektek szól az az egy-egy igevers, amit elmondanak közöttünk. A gyerekektől azt kérjük, hogy a mikrofonba mondják ezt, hogy hallhassa mindenki, és kezdhetjük is.
Bízzál az Úrban, és hűsége légy. Zsoltárok 37.3.
Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Zsoltárok 6.36.
És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok vele, velük. János 6.31.
Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Róma 8.31.
Legyetek az ígének cselekvői, ne csupán hallgatói. János 1.21.
Szerezzetek magatoknak kifogyhatatlan kincset a mennyben, mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Lukács 12.34.
Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Zsoltárok 18.31.
Dicsérik az Urat, akik őt követik. Zsoltárok 22.27.
Az Úr ismeri az igazak útját, és a bűnösök útja pedig semmibe vész. Zsoltárok 1.6.
A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentlélek megismerésére ad értelmet. Példabeszédek 9.10.
Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Zsoltárok 145.14.
Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűneit, és nincs lelkében álnokság. Zsoltárok 32.2.
Ezért tehát még időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Galatákhozért levél 6.10.
Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. Máté 25.29.
Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. F 5-8.
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, mert és én megnyugvást adok néktek. Máté 11.28.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16.
Köszönjük szépen a gyermekek köszöntőjét, a megtanult ígéket, amelyeket nektek szóltak, és hisszük, hogy nem csak nektek, hanem az egész gyülekezetnek épülésére. Kedves testvérek, a konfirmáció általában gyülekezetünkben az iskolai esztendőnek a lezárását is jelenti, a hitoktatásnak a lezárulását, a tanév végét, és nagyon röviden szeretnénk éppen ezért köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben az esztendőben is hűséges munkájukkal és odaadással fáradoztak a gyermekeink tanításán. Isten áldását kérjük így az ő életükre, csak néhány nevet hadd soroljak föl, hogy a gyülekezet lássa, hogy körülbelül kik azok, akik foglalkoznak a gyermekeinkkel. Gerencsér Emilné Eszter testvérünk és Pirkáné Torma Zsuzsa azok, akik az iskolai hitoktatást végzik, és emellett a gyülekezeti hitoktatást
Berg Éva testvérünk, Elbe Istvánné testvérünk, Molnárné Klej Gyöngyi testvérünk, Sókitót Noémi testvérünk, Trippon Lászlóné testvérünk, és Kocsis Márta testvérünk. Isten áldását kérjük az ő életükre, és azt, hogy továbbra is hűséggel legyenek közöttünk, ahogyan mondta itt Péter testvérem, tökéletes gyülekezet nincs, a miénk sem az, de azon fáradozunk, hogy egyre jobb legyen, és egyre inkább kifejezze azt kicsiktől nagyokig az itt lévők közössége, hogy az Urat szeretjük, és hogy ő benne megtaláltuk azt, ami a mi életünket boldoggá teszi. Kedves testvérek, gyertek, csendesedjünk most el, és álljunk meg a mi Urunk Istenünk előtt hálaadó és közben járó imádságban, imádkozzunk hozzá eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük Te neked ezt a mai napot, köszönjük azokat a perceket, amelyeket veled tölthetünk örvendezéssel, hálaadással. Hadd dicsőítsünk Téged azért, amit érettünk és velünk tettél. Hadd áldjunk Téged kicsinyek és nagyok egy szívvel és egy lélekkel. És hadd könyörögjünk Te hozzád azért, adjad, hogy a mi életünk, megjelenésünk, hadd példázza azt, hogy jó Te hozzád tartozni. Légy ebben nekünk tanácsosunk, légy ebben nekünk erősségünk. Óvjál meg bennünket a képmutatástól, de segíts el a szívbéli odaszánásra, hogy egész életünkben hadd merjük magunkat a Te törvényednek, a Te parancsolatodnak alávetni, és jó szívvel törekedni arra, hogy egész életünk Téged dicsőítsen. Légy nekünk ebben segítségül most és ezután is. Amen. Most imádkozzunk közösen úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva fohászkodásunkat, népünkért, nemzetünkért mondjunk imádságot a himnusz éneklésével. Vegyük a mi Urunknak, Istenünknek áldását, aki eképpen szól hozzánk. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt.
Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csendhonába tértek, hanem mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Néhány hirdetést hadd hozzak ide a testvérek elé. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak bibliaóráját tartjuk. Kedden este 6 órakor bibliaórát tartunk, amelynek keretében az adásban nem régen véget ért Isten tiszteletünket fogjuk vetíteni itt a gyülekezeti teremben. Tehát kedden este 6 órától a Duna TV által készített Isten tiszteletünket lesz módunk és lehetőségünk itt a gyülekezet közösségébe megnézni. Hadd hívjam erre szeretettel a testvéreket. Csütörtökön 9:30 órakor baba-mama kört tartunk, 10 órai kezdettel pedig nyilvános Isten tiszteletet a Derűs Alkony gondozóházban. Ifjainkat pénteken este 6 órára várjuk, jövő vasárnap pedig a szokott időben 9:30-tól tartunk Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteleteket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap vendégige hirdetőt hallgathatunk. Viktor István, nyugalmazott lelkipásztor érkezik közénk, aki nem csak Isten tiszteletet, igét hirdet nekünk, hanem unokáját is kereszteli egyúttal ezen a vasárnapon. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az alkalomra. Hirdetem azt, hogy gyerekhetünkre, napközis táborunkra az utolsó lehetőség a jelentkezésre, még a mai nap, meg a jövő hétnek az első egy-két napja, június 16-tól 20-ig tartunk napközis bibliatábort alsós gyermekek részére. Jelentkezési lapokat az iratterjesztésben szerezhetünk be. Kérjük, hogy akik elvittek ilyet, és szeretnék gyermekeiket, unokáikat hozni, azok a jelentkezési lapot juttassák vissza a lelkészi hivatalba. Hirdetem iratterjesztésünket is, ahol keresztény irodalmat szabad és lehet vásárolnunk. Jövő vasárnappal kapcsolatban hirdetem, hogy mivel hónap második vasárnapja lesz, ezért gyülekezetünk hitelének törlesztésére adakozunk, így készüljünk adományainkkal. Jelentem a gyülekezetnek végezetül azt, hogy gyülekezetünk gondnoka Békefi György testvérünk ma a németországi Hochstädtében képvisel bennünket. Az ottani gyülekezetben ugyanis ma iktatják be Christoph Heikens lelkipásztor testvérünket, aki Gerrit Jan Beuker lelkipásztor testvérünk utóda, amint az ismeretesít sokak előtt, Gerrit testvérünk egy másik gyülekezetbe kapott meghívást, amelyet elfogadott, és egy gyülekezet körülbelül fél évet volt lelkipásztor nélkül. Várták azt, hogy Christoph Heikens testvérünk a diplomáját megszerezte, és ezen a mai napon beiktatják őt a gyülekezet lelkipásztori tisztségébe. Mint testvér gyülekezet együtt örvendezünk ővelük, gondnokunk pedig ott képvisel bennünket. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk, testvérek! Isten tiszteletünk végén a 425. számú dicséretünket énekeljük, a 425. számú dicséretünk harmadik és negyedik verseit. A harmadik vers így kezdődik: Ó Ábrahám ura, szent kegyelmed nekem!